Rendben, lássuk el, be is indul magától. Mindenkit szeretettel köszöntök ezen a jeles napon. Küzdelmi Virág Éva vagyok, a Magyarországos Levéltárban dolgozom már 28 éve, és a családi levéltárak és személyek iratanyagával foglalkozom elsősorban. Most a személyi hagyatékok kérdését érinteném. Amíg készültem erre az előadásra, elődeink anyagait vizsgálva, vagy tanulmányokat, cikkeket, arra a megállapításra jutottam, hogy sok témában véremenő vitákat folytattak levéltár elméleti kérdésekről. A személyi hagyatékok valahogy soha nem kerültek terítékre, ez úgy nem foglalkoztatta őket, de azt hiszem, hogy én sem fogom tudni most megoldani ezt a problémát.
Jaj.
Azt elmondanám előjáróban, hogy az Országos Levéltár a 1875-ös Budán történt újjászervezése során is a kormányszervek és családi levéltárak anyaga mellett már fogadott be, vagyis gyűjtött személyi iratanyagot. Ugyanezt tett a Magyar Nemzeti Múzeum levéltára is, majd a két intézmény 1934-es egyesülését követően nagyszámú személyi anyag volt az intézményben, azonban 1945-ben sajnos a jelentős része megsemmisült. Olyanok is közöttük, mint a Deák Ferenc hagyatéka, vagy Ötvös Józsefé. De hát ezeket már nem tudjuk pótolni, csak azt tehetjük, hogy a jelentős, kiemelkedő teljesítményt nyújtó gazdasági, vagy politikai, társadalmi, vagy közélet egyéb területein jelentős személyek iratanyagát megszerezzük, az Országos Levéltárban elhelyezzük, azt feldolgozva kutatók számára is elérhetővé tegyük. Ahogy a kutatás számára is hozzáférhetővé tegyük, ez azt jelenti, hogy sok esetben a hagyatékot átadók esetleg élhetnek kutatási korlátozással. De olyan is előfordul, hogy maga a kutató engedi azt, hogy ezt szabadon kutassa bárki, azonban a levéltárosnak kell ekkor résen lenni, mert az adatvédelmi törvényre mindenképpen figyelemmel kell lennünk, és olyan személyes dokumentumok nem adhatók közzé. A személyi irathagyaték fogalmát, ugye, hogyha szétbontjuk, én úgy próbáltam, hogy a személyi irathagyaték egyrészt az lehet gyűjtemény, másrészt pedig hagyaték. A gyűjtemény alatt tehát azt értjük, ami a személyhez nem is kötődik, tehát mondjuk vagy formai alapon gyűjtött az iratokat, térképeket, vagy terveket, vagy tárgyi alapon gyűjtött, mondjuk alistánokra vonatkozó iratokat, a Stekovics Gáspár gyűjtemény például dunántúli alispánok által kiadott iratokat gyűjtött. Vagy egy újabb gyűjteményünk, a Szatmári gyűjtemény, színészek vagy futballisták aláírásait gyűjtötte. Hagyaték alatt pedig azt értjük az én értelmezésemben, hogy egy személy élete során keletkezett, általa keletkeztetett, vagy hozzáérkezett, beérkezett iratoknak az összessége, amelyek kapcsolatos lehet az ő hivatali tevékenységével, társadalmi funkcióival. Az a megjegyzés, hogy esetenként idegen iratokat is tartalmazhat, például embergyűző hagyatéka kapcsán került ez elő, tartalmazta például Szekszi Gyulának az iratanyagát is. Ez azért történhetett meg, mert embergyőző ugye tanítványa volt, és Szekszi halála után a szobájában megtalált hagyatékot embergyőző magához vette, a saját iratanyagaival együtt őrizte, azonban a rendezés során, tehát nem az ő embergyőző úgymond regisztratúrájába tartozóként, onnan kiemelve külön került elhelyezésre. Az elhelyezés kérdésében teljes összevisszaság volt az elmúlt évtizedekig a levéltárban is, de 2009-ben azt hiszem Lacsonik György fűvésztervezető kezdeményezésére indult az a nagy profiltisztítási akció, jó, ami alapján a személyek iratanyagát is, az elhelyezésében is akkor gyűlőre jutottunk, és úgy alakítottuk ki, hogy a gyűjtemények azok az 1726 utáni gyűjteménybe, vagyis az R szekcióba kerüljenek, és mindegyik kapott egy sorszámot, tehát azt jelenti, hogy mondjuk Véghelyi Dezső gyűjteménye az R284, tehát ezt jelenti az R szekciója és a sorszám, így alkot együtt egy törzsszámot, és azon belül persze tárgyilag, tételre, évrendre, stb. Rendezettek, és az adja a jelzetet. A hagyatékok ezzel szemben a P szekcióban kerültek el helyezésre. Azok, amelyek nagyobbak mennyiségileg egy raktári egységnél, 12 centit írtam, de mondjuk 10-nél már az egy önálló fonnak veszük, és a P szekcióban kap helyet egy sorszámban, így mondjuk embergyőző fondja az a P 2093 alatt található meg. Azok a hagyatékok, amelyek kisebbek 12-10 cm-nél, azok a személyi fonttöredékek között kapnak helyet, amire a P2256, kicsit előre ugrottam, és ott kap egy sorszámot, a P1256-ban 176 fontot őrzünk. Ezekben is találhatóak levéltárosoknak, történészeknek a hagyatéka, mondjuk Csánki Dezső, Botló Béla, történészek Károly Árpád neve említhető, vagy Fügediere Erik, akik úgy ismertebbek. Ezzel a képpel azt akartam mutatni, hogy hogyan néznek ki, tehát a gyűjtemények a R szekcióban, szép mintával ez ott, a P szekciós fondok pedig úgy néznek ki, ez is gyönyörűséges. Nem csak az országos levéltár, gondolom a megyei levéltárakban is hasonlóképpen gyarapodhat az iratanyag, hogy vagy letétként helyezik el ajándékként, vagy vásárlás útján. A 20. század első felében inkább a letétbeadás volt jellemző, még az első világháború, vagy a két világháború között az örökletét fogalma, ami ugye eléggé tisztázatlan és megfoghatatlan, hogy ez mit is jelent, de az értelmezésükben azt jelenti, hogy a levéltárban marad végleg, és nem adható vissza, esetleg a régen művelődési miniszter, vagy NEF még, vagy bárhogy nevezzük miniszter engedélyével, kellő indoklással, szakmai indoklással persze. Eddig még nem volt erre példa, hogy letért vissza került volna. A személyi fondjainknak a 25%-a a letért. Ajándékként a 25%, ez leginkább jellemző a külföldön, tehát emigráns magyarok juttatják haza ajándékként elsősorban a iratanyagokat. A vásárlás, ami ahogy leginkább levéltárba kerülnek az iratanyagok, ez is a 60-as évektől inkább mondjuk dömping-szerű. Lehet, hogy a képeket megcseréltem, tehát az önálló fond az országos levéltárban az 131 és 200 iratfolyométer. A személyi font töredéke azon a 166 számon csak 4,70 iratfolyométer. A személyi font töredékek is, tehát egy raktári egységben akár, tehát mennyiségtől függően 4-5 is van egy-egy dobozban. Ez a kép azt szemlélteti, hogy hogy néz ki egy hagyaték, amikor bekerül a levéltárba. Tehát mindenféle tárolóeszköz előfordul. Ez, amit itt most látunk, még nincs bevételező, de gyerepít, ez Borsa Ivánnak lesz majd a hagyatéka. Annyiban azért ez a következő egység ott abban a műanyag tartóban, az Töttösi Erdő emigráns jogász bírónak a hagyatékát rejti ott. Tehát Borsa Iván hagyatékában azért annyira már előre mutató, hogy szépen ott palliumokban ráírva, hogy mit rejt az 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 egység. Tehát azért ő már készült a hagyatékképzésre, vagy gondolt az utókorra és ebben a tekintetben. A személyi fondokat, tehát írat képzők, hát inkább úgymond foglalkozásuk szerint próbáltam csoportosítani. Tehát politikusok fordulnak elő ezek közül ismertebbek. Kakács Besenyei György, második világháború idején volt Berlin nagykövet. Az ő örököse, az ő iratanyagának a beadója volt, az konkrétan, aki kijelentette, sőt beleírt a szerződésbe, hogy ő ragaszkodik hozzá, hogy szabadon legyen kutatható az iratanyag. De ebben is persze vannak nem csak a Besenyei személyét érintő iratok, hanem más személyek is, akikre tekintettel kell lenni. Ganz Gusztáv, ugye a 19. század vége, 20. század elejének politikusa, Kővágó József, második világháború idején volt Budapestnek a polgármestere, Rajnis Ferenc pedig a szálasi kormányban töltött be funkciót. Ez csak néhány a politikusok közül, de említhettem volna Ortutai Gyula hagyatékát is. Sajnos, vagy hát nem sajnos, tehát az övé egy érdekes hagyaték volt, mert elkövette azt a hát hibát, hogy hazavitte mondjuk a vallás és közoktatási miniszterként keletkezett, vagy hazafias névfront elnökeként keletkezett iratokat, iktatott iratokat. Így került be a levéltár, örököse így adták beletétként, majd visszakérték volna, csak akkor ugye kiemeltük belőle az iktatott iratokat, és tehát a hazafias névfront, a Negello, vagy az egyetem rektoraként keletkezett iratokat, ezeket a mai megfelelő helyekre visszahelyeztük. Következő csoportként a tehát rendvédelmi szervek, katona, rendőr, csendőr alkotja, hát ezek lehet, hogy nem annyira ismert személyek, de aki ezzel a területtel foglalkozik, azok számára biztos, hogy mond valamit. A művészek közül Martin Ferencet említem, ő festőművész, de itt arra kell, vagy azt kell megjegyeznem, hogy a művészek hagyatékai van, tehát Martin Ferenc hagyatéka sincs tele festménnyel, vagy Szántó Lajos hagyatéka pottákkal, mert ezek a megfelelő szakintézményben kerülnek elhelyezésre. Tehát Martin Ferencnek is mondjuk csak a levelezése, vagy a személyes jellegű anyagai maradtak a fontban. Elérkeztünk a legnagyobb részhez, a levéltáros ügyvédi történész szakaszhoz. Tehát itt Embergyőző, Trócsányi Zsolt, vagy Sashegyi Oszkár, Iványi Emma, Ila Bálint, Varga János neveit írtam föl, de 35 történész levéltáros fond van. A országos levéltár főigazgatói közül itt van a Tasnádi Nagy Gyulái is, például Pauler Gyula és Csányki Dezső között időszaknak volt a füllevéltárnoka, majd ugye igazgatója, ahogy nevezték később. Tehát a Tasnádi Nagy Gyula, Kossányi Béla is volt főigazgató, bár csak 4 hónapig, Jánosi Bélesé is megtalálható a fontban, Embergyőzői és Varga János is az Orfi igazgatója volt. Megyei levéltáros sok közül azt hiszem csak Felhő, vagyis nem megyei, Felhőigője az BFL-ben volt emlékeim szerint, Szita Lászlói a megyei, Barana megyeiből, és Fára Józsefé a Zala megyei levéltárból, bár ő is azt hiszem volt a Pest megyei levéltárban is. A többi történész vagy levéltáros az országos levéltárban tevékenykedett. Ila Bálint, azt hiszem ő Gömör megye mellett Veszprém megye helytörténetével is foglalkozott. Jól mondtam, ugye, hogy a munkája. A következő csoportban az ügyvédeket helyeztem. Hát az ügyvédi hagyatékokban is előfordul, hogy nem az ügyvéd személye van leginkább, tehát az iratanyagban nem azt szemlélteti, hanem leginkább az általa képviselt perek foglalják a hagyaték nagy részét, tulajdonképpen ügyvédi irodák hagyatéka ez. És előfordul például, hogy a Salgó-Tarjáni kőszénbányák RT anyagát, lehet nem gondolná senki, hogy Derzsi József ügyvéd hagyatékában keresse. Sarumont, Oszkárt kell megemlítenem, ő egy jeles közjegyző volt. Ervin Pádi a két világháború között Pesten működtetett ügyvédi irodát, és ő is inkább vállalatok egy ügyvédi képviseletével foglalkozott. A mérnök hagyatékunk nem olyan sok. A itt szereplő személyek gépészmérnökök voltak képes. Endre például a lángépgyárnak volt a gépészmérnöke. Nem említettem meg például a nemrég bekerült Horler hagyatékot, aki építész volt és művészet történész. Nagyon érdekes dokumentumok kerültek be az ő hagyatékával, a feldolgozása most folyik. Nagyobb a hagyatékot, vagy részt tartozik az egyéb kategóriában, hogy egy diagrammal is szemléletesen itt jól kivehető, ugye a politikus, a elég nagy, illetve a történész levéltáros foglalja el ugye a 28%-kal, vagy az egyéb a színeket már nem ismerem. Tehát az egyéb kategóriában olyanokat sorolhatunk, hogy földműves, vagy földbirtokos, nem földműves, még földműves hagyaték nem került be, földbirtokos. Orvosok, egy-két újságíró, egy-két egyházi személy fordul elő. Ja, én kihagytam a gazdasági és a pénzügyi vonalon tevékenykedőket, de tehát ez is eléggé elhanyagolható. Következő részben mutatnám be, így néz ki embergyőző hagyaték a mintaállványozva. 1995-ben szerezte meg az országos levéltárazó hagyatékát, tehát megvásároltuk az vegyétől, Kutasi Stefániától. Egy része pedig a levéltári munkaszomájában volt elhelyezve, elég nagy mennyiség volt, kb. 60 irat folyóméter iratanyag, ebből már a 29,5 folyóméter maradt meg a rendezés után. Tehát azért így is bőven hagytam az anyagban olyat, amit mondjuk lehetett volna selejtezni, de majd azután, amivel majd döntsenek a sorsáról, ha úgy látják jónak. Tehát az első dobozában kaptak helyet a személyi iratai, tehát Győző bácsi valószínűleg már kisgyerekként levéltárosnak készült, mert tényleg mindent megőrzött és szépen rendszerezett. Ezek a személy iratai közül az igazolványa is, port igazolványa látszik ott. Nagyon szeretett asztali teniszezni, nagyon jól játszott. A személyi anyagok között, a kitüntetések között megőriztem az 1951-es első kerületi harmadik helyezést ért el a csapatával a versenyen. Tehát szintén a személyi anyagai közül, tehát ott van az az eredeti pallium, amiben ő tartotta, hát minden nem látszik, de én elolvasom, hogy személyi irataim, szolgálati iratok. És ebből a hivatali esküjét választottam ki, ebből érdemes lenne elolvasni, hogy mindenki, hogy aztán 1949 után hogy nézhettek ki vajon ezek a levéltáros eskü szövegek. Biztos, hogy nem szerepel benne ez a mindenható Isten tétel. Én még 91-ben kerültem az országos levéltárba, akkor még kellett esküt tenni, nem tudom, hogy ez már is így van-e még, azt hiszem, hogy ez nem. Ez is egy érdekes kis füzetke, ez az ő munkanaplója, ezt is vezetni kellett. Ezek, tehát a más a fronton harcolt, ők ott a levéltárban teljesítették a feladatukat, ő például leltározással, vagy mindenféle akták intézésével, és látszik, hogy hónap végén ott láttam Kossányi, aki akkor a főigazgató helyettes volt, ellenőrizte is az ő munkavégzését. Ó, hát igen, így értem a végére. Nem tudom, hogy van-e még időm, vagy 3 perc. Hát embergyőző fagyatékát van, 14 sorozatot sikerült kialakítanom, tehát az első sorozat az a személyi iratai, ebbe beletartozik a levelezés is, elég terjedelmes, de inkább azt hiszem, hogy ezek sem magánjellegűek, félhivatalos dokumentumok inkább. A második sorozatot a levéltári tevékenysége során keletkezett iratok, mint gyakornok, levéltárnok, majd aztán ugye 49-től 77-ig főigazgatóként. Harmadik sorozat, még a levéltárnál is nagyobb, az akadémiai tagságával és ottani különböző bizottságokban való tevékenységével kapcsolatos iratok. A negyedik sorozatot, az a bizottságok, különféle társulatokban, társaságokban való iratai képezik. A ötödik sorozatot a publikációi, a hatodik sorozatot a beszédeinek és egyéb cikkeinek, illetve a nekrológiainak tartottam fönt. De külön tételt képeznek nála a tanulmányutak, vagy a külön sorozat a konferenciákkal és értekezletekkel kapcsolatos iratok, valamint jelentős tételt képeznek a szakvélemények, a lektori szakvéleményekkel kapcsolatos iratok, kerültek be az ő fondjába is idegen kéziratok, ezeket tehát valamilyen, tehát vagy lektorálásra, vagy véleményezésre megkapta, csak nem történt vele semmi, és ezt benne hagytam a fondjába. Berlász Jenőnek már nem tudjuk visszaadni például, és az utolsó sorozatot pedig a nyomtatványok foglalják el az ő anyagában. Mindenkit csak arra tudom buzdítani, hogy jöjjön az országos levéltárban és tanulmányozza a személyek iratanyagát, mind a gyűjteményeket, mind a fondokat. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen! Itt egy félreértés sorosan szeretnék eloszlatni. Lehet, hogy a Vágyfüleknek föltűnt, hogy elhangzott, hogy itt egyes levéltárosok, történészek iratanyagában a lispányi meg egyéb iratok is megtalálhatóak. Ezek természetesen nem úgy kerültek oda, hogy az adott kolléga 40-50 évig dolgozott az levéltárban, és különböző kutatási folytán kiemelgette az iratokat, majd miután eltávozott, ez a személyi hagyatékában maradt. Ezeket a kollégák jártukban, kertükben, az utcán, szemétdombon, padláson találták, és leletmentés tekintetében hordták be a levéltárba, tehát ezek véletlenül is képezik a törzsanyagot. Köszönjük szépen az előadást! Van-e esetleg ezzel kapcsolatban kérdés, kérés? Van, igen. Akkor adom a mikrofont.
Lehet, hogy egy kicsit tájékozatlan vagyok, és azért szeretném megkérdezni, és lehet, hogy nem is tudsz elválaszolni, mert nem te reszortod, de ugye Gyarmati Fanni, Radnotini Gyarmati Fanni napolyát végigolvastam, és a Bordizsár Iván egy bizonyos szakaszban párhuzamosan ír napot, amit ugye nem olvasunk, csak a Fanni mindig mondja, ugye, és Iván is írja a napolyát, és milyen hosszan, és milyen borzasztó, hogy ilyen hosszan, és a többi, és hogy ez már ki van adva, vagy azóta, mióta a Gyarmati Fanni napolyát megjelent, nem nagyobb be az érdeklődés Bordizsár Iván hagyatéka iránt.
Boldizsár Ivánnak hol van a napolja, hogy semmiig sem már. Köszönöm.